Június 9-e, sokat beszéltünk már erről a dátumról, most vasárnap szavazunk, helyhatósági választásokkal egy időben európai parlamenti választásokat is tartanak. Hogy milyen formában, hát erről is már sokat beszéltünk, de Farkas István kollégánkat arra kértük, hogy kicsit segítsen nekünk és a hallgatóknak, mert azt hiszem, hogy nem csak a napra készből, hanem amúgy is napra kész mindazokkal az eseményekkel, amelyek várhatóak majd 9-én, és természetesen majd a hétfői napon azt hiszem mindenhol arról fog szólni a világ, hogy mi minden történt itt nálunk, illetve hát Magyarországon, mert tudjuk, ott is 9-én választásokat tartanak.
Igyekszem napra késznek lenni, jó reggelt.
Jó reggelt.
És de... jó napot kell köszönni ilyenkor a reggelén is.
Még a jó reggelt mehet. Mi szakmai ártalomként este 7-kor is jó reggeltet köszönünk, úgyhogy teljesen értettük.
És nálam a dél az 3 órakor kezdődik, de ez sem releváns most. Milyen volt ez az elmúlt időszak? Hogyan látod, mennyire sikerült megszólítani szerinted a választópolgárokat? A mai napunk témája is az volt, hogy elmegyünk-e szavazni, élünk-e ezzel a jogunkkal?
Mondhatnám azt is, hogy unalmas volt ez az időszak, abból a szempontból, hogy lehetett volna sokkal izgalmasabb is az önkormányzati és az európai parlamenti választási kampány. Az európai parlamenti választásról viszonylag kevés szó esett, a pártoknak a nagy része sokkal inkább igyekezett a helyi témákra felfűzni a választási kampányát. Egyébként ez azért van így, mert az európai parlamenti választásokat azt hagyományosan ilyen másodrendű választásnak nevezik a pártok, vagy tekintik a pártok. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos. Itt említette Kinga azt, hogy Magyarországon, de az egész Európai Unióban választások vannak. Tegnap volt Hollandiában például. Ők, ennek nem néztem utána, hogy ők miért tartják csütörtök, valószínűleg így munkába menet mindenki sokkal könnyebben leszavazhatna. Tehát szerintem unalmas volt ez nyilván annak is a számlájára írható, hogy nagyon meg van kötve a pártoknak a keze, lába. Ez is jó, hogy megvan, mert ha nem lenne ilyen szigorú törvény, akkor erezdel a hajam lenne Romániában. Volt már erre is példa egyébként. Én hiányoltam témákat a kampányból.
Konkrétumokat?
Konkrétumokat. Tehát, hogy hiányoltam azt, hogy nem beszéltek például, és erről az esti tagozatban szerdő este szót ejtettünk, ott is hangot adtam ennek az elégedetlenségemnek, hogy én hiányoltam azt, hogy a zöld téma nem volt ott hangsúlyozva súlyosan a kampányban. A klímaváltozás az, amivel valamennyien szembesülünk, és hogy erről nem volt. Voltak ilyen pufogtatva ilyen-olyan ígéretek, a változás, a folytonosság, csak hogy ezek így üresek, és a fiatalokat nem vagyok meggyőződve, hogy ezzel lehet megszólítani.
Izgalmas számomra, hogy vajon a kampányban arról beszélnek, amiről a vezetők szeretnének, vagy arról, amit hallani akarnak a választók. Ugye ez is kérdés, hogy nekünk vajon fontos ez a téma.
Amiről hallani akarnak a választók, a fél szemmel, vagy talán mindkét szemmel a közvéleménykutatásokat figyelik a pártok, a politikusok tanácsadói. Azért kampányolunk kerékpárúttal, kerékpárút építésével, mert azt látjuk, hogy a választók egy részének ez fontos, és akkor ezt a részt, ezt meg kell szólítani, akkor a választási kampányban ezt elmondjuk, aztán következik a 4 év, és ott ez majd a felejtős ígéretek kategóriájában marad.
Mondtad ezt is, hogy az európai parlamenti választások picit másodlagosak, és én gyakran látom ezt a környezetemből, hogy amikor helyhatósági választásokról van szó, vagy akár ugye parlamenti választásokról, akkor sokkal jobban érezzük ennek a tétjét, mert akár ismerjük az adott illetőt, aki jelölt, vagy hát ott élünk. Amikor az európai parlamenti választásokról van szó, akkor ilyen nagy kérdőjel, hogy jó, de mit tesz értünk az Európai Unió, hát mennyit tudjuk ugye kritizálni az Európai Unió, de hát még sincs jobb jelen pillanatban, mint az Európai Unió. Hogy érti-e, vagy érzi-e szerinted az itteni lakos annak a súlyát, hogy mondjuk miért fontos az, hogy 1-2-3, nyilván ez attól függ, jelölt, illetve majd befutó legyen ezekben a tisztségekben. Tehát, hogy látjuk-e már, változott-e valami az elmúlt évekhez képest, mert erről nagyon sokat beszéltünk.
Onnan látjuk, hogy változott az európai parlamenti választásokon való részvételi hajlandóság is, ugyanannyira magas, mint az önkormányzati választásokon való részvételi hajlandóság. Most az, hogy az emberek nem beszélnek az Európai Unióról, az azért van, mert nem beszéltetik őket az Európai Unióról. Tehát a pártok ismétlen most sem szedték elő, helyi témákra próbálták meg felfűzni a kampányukat, mert együtt volt az önkormányzati és az európai parlamenti választásoknak a kampánya, és már amikor szóba került ez, hogy egy időben szervezik a helyhatósági és az európai parlamenti választásokat, már akkor elmondta több újságíró kolléga, meg elemzők is elmondták, hogy ennek az lesz a rossz ebben, vagy az lesz ebben azok látják kárát, akik pont az Európai Uniós témákról kellene, hogy beszéljenek. Tehát lekerült a fókuszból, mert igen, közelebb van. Sokkal, sokkal könnyebben elmagyarázható az állampolgárnak az, hogy miért fontos, hogy ott legyen helyhatósági, megyei tanácselnök, megyei tanácsosok, helyi tanácsosok, polgármester, mert hogy látja őket. De mindez nem jelenti azt, hogy nem fontos az Európai Uniós téma, csak hogy ismétlen lekerült a fókuszból, és azzal javíthattak volna, vagy javíthatnak még most is a politikusok ezen, hogy az elkövetkezendő 5 évben többet beszélnek az Európai Unióról. Most nem mondhatjuk azt, hogy nem próbálták meg. Volt próbálkozás erre, csak hogy ezek ilyen halvány próbálkozások. Egyébként van külön keretük az európai parlamenti képviselőknek arra, hogy tényleg közelebb hozzák az Európai Unióhoz Erdélyt, vagy Romániát, csak sokszor ez kimerül egy-egy
próbálkozás
utazásban.
Igen, és hát ugye a mostani június 9-i szavazásban pontosan ez a rizikós, hogy ahol előre látják, hogy ki lesz a polgármester, mert mondjuk egyetlen jelölt van egy településen, azt mondják, hogy hát ez rendben van, nem szükséges, hogy elmenjünk szavazni.
Igen, én ezeket a településeket nevezem ilyen felkiáltójeles településeknek, egyébként közel 500 ilyen van Székelyföldön, tehát Harit, Kovászna és Maros megyében, csak hogy azt kell tudatosítsa a választópolgár, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora hatalommal ruházza ő fel a polgármesterét, és hogy mi ruházzuk fel hatalommal. Tehát polgármester lehet lenni 30%-kal is, tehát hogy a választópolgárok 30%-a szavazott rád, ha egyedül indulsz jelöltként, és polgármester lehetsz 74,56%-kal is. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan tekintenek majd rád. Bukarestből azt mondják, ez a polgármester kéri azt, hogy építsünk jégpályát, vagy úszodát a településre, 30% település, 30% a lakóinak 30%-a támogatja ezt, adjuk már. 80%? Ez egy erős polgármester.
És hát vannak olyan újrázó polgármesterek ugye Székelyföldön, akiknél mondhatnánk azt is, hogy nem tét, mert szinte érezzük, vagy tudjuk, hogy valószínűleg újabb mandátumot kapnak, de vannak olyan versenyhelyzetek, mint például ugye Székelyudvarhelyen, vagy Marosvásárhelyen, vagy Szatmárnémetiben, tehát hogy ott kiélezettebben érezzük azt, és Marosvásárhely hosszú-hosszú időn keresztül ugye egy ilyen város, nagyon sokan frontvárosként is emlegetnek bennünket még mindig, ahol a román-magyar viszonyok is, meg ugye, hogy hány román párt indul, milyen színekben, kiket támogatnak, most nyilván nem akarunk még külön a pártokról beszélni, mert ennek most itt nincs helye, de hogy igen, hogy ahol érezzük a versenyhelyzetet, ott nyilván nagyobb a tét, és hogy ezt a tétet, ahogy te is mondtad, hogyan lehetne vajon átvinni, hogy a választásoknak valóban legyen átívelő, nagyobb tétje mondjuk egy székelyföldi településen, vagy akár itt Marosvásárhelyen.
Hát akkor van egy székelyföldi településen nagy tétje június 9-ének, hogyha nem csak szavazunk, hanem választunk is. Tehát, hogyha van akik közül választani. Ismétlem, ha nincs is, akkor is nagyon fontos az, hogy kifejezzük vagy a támogatásunkat, vagy nem tetszés, az most pont ilyen esetben nem jó, mert ha nem megyünk el, akkor is.
Az is egy válasz, ha nem megyünk el.
De a megyei listára, illetve az európai parlamenti listára azért még szavazhatunk, és ha már ott vagyunk, akkor igazán most 4 vagy 5 szavazó cédulára pecsételni igazán nem annyira megerőltető. Itt Kinga, említetted a tétvárosokat. Igen, szerintem ez a szépsége az én szempontomból, vagy újságíró szempontból a június 9-i napnak, hogy van amiért izgulni. Most én is újságíróként is az ember bennem, én is szurkolok valakinek, mert én is élek egy városban, én is élek egy régióban, én is élek az országon belül Erdélyben. Tehát én is szurkolok valakiknek, csak hogy nekünk meg pont ez a kihívás a mi szakmánkban, hogy ne úgy mondani el majd június 9-én itt a rádióban úgy jelenteni be, hogy ki nyert, hogy nem remegő hangon vagy öröm újongással, mint amikor a gólt bejelentett, hogy nem. Tehát neked teljesen mindegy idézőjelben újságíróként, hogy X vagy Y nyerte meg a választásokat, hogy magánszemélyként te mennyire örülsz belül, az egy dolog, de szerintem nem füligérő szájjal vagy kaján vigyorral kell bejelenteni, hogy ki veszítette el a választásokat.
Ezért is érdemes a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatni majd június 9-én, mert hogy ugye itt lesztek, és folyamatosan óráról órára majd minden információt.
Igen, tehát valóban megkapnak a hallgatóink minden fontos információt június 9-én, és nem csak az a fontos információ, hogy kitett zsebre véletlenül egy pecsétet a szavazók. Én el nem tudom képzelni, hogy ez hogy történik meg, de Istenem.
Mint az írószerte, hogy véletlenül hazavisz.
Mindenki becsukja a szemét, és valaki zsebre tesz egy pecsétet. De hát
szóval
mindig vannak különböző
ilyenek, tehát ezekről is be fogunk számolni a június 9-én a Marosvásárhelyi Rádióban. Be fogunk számolni arról is, hogy hány jelölt indul, vagy méretteti meg magát az idei önkormányzati választásokon. Tehát azt már most elárulom a hallgatóknak, hogy több mint 200 000, tehát hogy több jelölt van, mint ahányan élnek Marosvásárhelyen, meg Csíkszeredában, meg még lehet, hogy oda tehetjük Székelyudvarhelyt is. Azt is elmondjuk, hogy hol van a legtöbb jelölt, elmondjuk azt is, hogy melyik településen hogy áll a szavazók aránya. Ez egyébként azért érdekes követni, mert vannak olyan nagyon jól teljesítő települések, ahol már délután 4-5 órakor nagyon-nagyon ügyesen leszavaztak, és vannak olyanok, akik itt szuszpanszban tartják a jelölteket, mert nyilván ők is követik ezt.
És nyilván nem mindegy a részvételi arány, nem tudom, hogy mennyire néztél utána, vagy még nyilván ezután következik a 2020-as adatokhoz képest, hogy vajon majd az idén ez hogyan alakul, mert hogy ezt is mindig latolgatják, vagy előre próbálják ugye a mozgósítások alapján is megsatszolni, bár én nem nagyon szeretek ki akkor erről beszélni, hogy mekkora lesz vajon a részvétel.
Sólják, hogy idén magas lesz a részvételi arány. Ez egyrészt a politikai csillagok állásának köszönhető, tehát annak, hogy a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt az koalícióra lépett választási koalíción, és együtt indulnak az európai parlamenti választásokon, tehát ez dob egyet a részvételi arányon, dob még egyet a részvételi arányon a szélsőséges pártok felfelé ívelése. Tehát az, hogy látjuk azt, hogy a parlamenti választások után megduplázódott a támogatottságuk, tehát ez minden bizonnyal azt fogja eredményezni, hogy sokan lesznek. A bukaresti versenyhelyzet szintén azt fogja eredményezni, hogy Bukarestben azt prognosztizálják, hogy 70% fölött lesz a részvételi arány, és egyébként arra kell gondolni, ha Bukarestben 70, akkor itt Erdélyben mekkora kell legyen a részvételi arány ahhoz, hogy ki tudjuk egyenlíteni a számokat.
Így is még nagyon sokan azt mondják, hogy hát nem bízik abban, hogyha elmegy választani, nem csak szavazni, akkor változást érhet el. Tehát, hogy mi mindent fog befolyásolni majd az eredmény.
Hát igen, ezek mindig elhangzanak, ezek a kijelentések, és tudom, sokszor most már megmosolyogtatóak azok, hogy hát igen, hát egy szavazat csak az enyém, és hogy az én szavazatom az nem ér semmit. 4 évvel ezelőtt Brassó megyében 66 szavazat kellett ahhoz, hogy az egyik párt bejusson a megyei önkormányzatba. 66.
És hogyha jól emlékszem, akkor ugye 8 évvel ezelőtt Sor Zoltán pontosan körülbelül 1900, tehát majdnem 2000 szavazatnyi különbség volt ugye az akkori polgármester Dorin Flória között, tehát hogy gyakorlatilag ezért sem mindegy az, hogy elmegy valaki, vagy
inkább,
nem.
De hogyha ha már itt Marosvásárhelyen tartunk, itt volt már kevéssel több mint 100 szavazat. napon is múlott. Tehát tényleg azt kell, nézni, hogy igen, 2, 3, 4, 10 szavazaton is múlhat, és én nem hiszem, hogy ne lenne még egy településen még 10 ember, aki elmegy és szavaz.
A család.
Hát, hogy nagyon-nagyon fontos tudatosítani azt, igen, van nekünk, ez egy jog, és most ha nem élünk vele, akkor azt mondjuk, hát akkor ezeknek nem kell, majd eldöntjük mi, hogy kik vezessék a települést, és igen, egyetlen egy szavazat is nagyon-nagyon fontos.
Idős Szabó András azt írta nekünk korábban, hogy számomra ritkosságban menő élmény alkalom a 4 évenkénti voksolás, kimondhatatlan élvezettel élem meg a szavazóteremnek a szervezet finoman rezgő légkörét, írja Csíkszentkirályról.
Igen, tehát ilyenkor meg lehetett. Támogatom azt a jelöltet, és oda teszem a pecsétet arra a logóra, vagy arra a névre, majd pedig még azért is másra szavazok. És tényleg ezt is meg lehet tenni. Tehát menj el, és fejezd ki azt, hogy neked mi a véleményed a város, a településed sorsának az alakulásáról. Ismétlem, hogyha polgármesterre nem voksolhatsz, mert hogy csak egyetlen egy van, akkor menjél és szavazz a megyei önkormányzatra, mert ott van, miből választani. Ha nem, akkor menjél az Európai Parlamentre, mert ott is van, amiből választani.
Nyilván ezt arányaiban kell nézni, de sokszor ezt is hallom, hogy a magyarság elfáradt, vagy belefáradt ebbe a szavazásos történetbe, hogy a román ajkúak sokkal szívesebben mennek el szavazni.
Nem tudom, mi belefáradt 4 évente.
Ezt akartam én is mondani, tehát, hogy valahogy a hozzáállásunk szerintem nem mindegy, és nem egy embertől hallottam az utóbbi időben, hogy hát úgysem számít a véleményünk, ugye, hogyha már ezt Ósi feldobta témaként jogosan, tehát, hogy a magyarság szavazó kedve sokkal inkább lenne van, mint mondjuk a román nemzetiség.
Igen, de ilyenkor jogos az a kijelentés is, hogy tehát az, aki nem vett részt a választásokon, mert elfáradt, mert az ő szava úgyse számít, akkor utána ő meg ne mondja azt, hogy igen, bezzeg, nem építettek semmit, igen, bezzeg, 4 év alatt nem történt semmi a településen, tehát akkor neked nincs beleszólási jogod abba, hogy mi történt.
Itt kérdezi egy hallgató, hogy a rokkantak hogy menjenek el szavazni? Létezik mozgó urna?
Igen, létezik mozgó urna. Egyébként a Marosvásárhelyi Rádióban is megy az a spot Maros megyében, meg Hargita megyében, honnan lehet mozgó urnát igényelni. A polgármesteri hivatalt kell telefonszámát kell tárcsázni, az a legegyszerűbb, és igen, lehet így már most lehet kérni a mozgóurnát, és igen, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy az, aki ágyhoz kötött beteg, az, aki korlátozva van a mozgásában, de nem tud kimenni a kapun kívül, vagy nem tud le a 10. emeletről lemenni, akkor igen, ő is szavazhat így, mert joga van neki is szavazni. Egyébként a börtönökben, most olvastam épp az adás előtt, hogy a romániai börtönökben fogvatartott személyek között milyen magas a választásokon való részvételi hajlandóság. Nyilván van, aki nem szavazhat, van, aki szavazhat, és aki szavazhat, azok között nagyon-nagyon sokan vannak, akik akarnak, élni akarnak ezzel a jogukkal.
Meg most adminisztrációs kérdésekben nagyon nem akarunk belemenni, nyilván azt tudjuk, hogy milyen formában és hol lehet szavazni, de igen, sok embernek még ez is kérdés egyáltalán, hogy akkor hogyan szavazok. Hála Istennek az online felületek, meg fogsz lepődni, az online felületek nagyon jól összegyűjtötték, hogy milyen adminisztratív lépéseket kell megtennie valakinek, hol szavazhat, milyen formában szavazhat. Nyilván szükség van személyre, és nem lejárt személyre, ezt azért gyorsan hozzátesszük. És igen, az is kérdéses volt, hogy aki külföldön tartózkodik, például ilyen kérdést is tettek fel nekem az elmúlt pár napban, hogyha külföldön tartózkodik, mondjuk Kínában, akkor szavazhat-e helyhatósági választásokon. Tehát lásd, az emberekben azért vannak még ilyen kérdések. Igen, tehát helyhatósági választásokon ugye ott szavazunk, ahol tartózkodunk, ahová szól a személyünk. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy ilyen kérdésekben is tudjuk a hallgatóinkat segíteni, bármennyire is furcsa.
Bizony, el kell menni ugye a kijelölt szavazókörzetbe, és ott minden bizonyan segíteni fognak készségesen, hogy hogyan is kell, hová is kell, mármint nem, hogy pontosan hová nyomjuk a pecsétet, hanem milyen lehetőségeink vannak.
Nagyon sokan segítenének abban is.
Tegyük gyorsan hozzá.
Ezt is, és azt is tegyük hozzá, én meglepődve olvastam néhány napja, hogy 4 évvel ezelőtt Szilágy megyébe egy Nagy-Britanniában élő pár jött haza szavazni.
Na akkor vannak ilyen pozitív példák is.
Időszakosan voltak ott a személyük, Szilágy megyen, tudom már melyik kis falvacskába szólt, és hazajöttek, és lehet, hogy Franciaország volt, de teljesen mindegy, hisz nagy távolságról beszélünk, és azt mondták, igen, megéri. Tehát fontos beleszólniuk, mert ők hazajönnek a gyerekeikkel, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen település fogadja őket. Ebből kell kiindulni.
Én meg nagyon szurkolok a fiataloknak, akik például az idén fognak először választani, hogy ez mennyire fontos, amit a hallgató is írt. Én tényleg mosolyogva gondolok vissza az első pillanatra, amikor egyrészt ugye gyerekként mindig elmentem a szüleimmel, és sugták, hogy akkor hová kell pecsételni, tehát ez egy nagy élmény volt számomra, de amikor először voltam jogosult arra, hogy önállóan döntsek ezekről a kérdésekről, hogy szerintem ez tényleg nagyon fontos, hogy valahogy nem csak a kampányidőszakban, hanem most is az utolsó pár száz méteren meggyőzni azt a fiatalt, hogy igen, a jövőjéről is szó van, másrészt meg ne elvenni a kedvét azzal, hogy nem számítanak, vagy nincs tétje
igen,
ezeknek
tehát
a választásoknak.
A szülők, a rokonok példát mutathatnak azzal, hogy igen, valóban egy első szavazónak valóban lehet ünnep a választásokon való részvétel. És van, aki azt mondja, hogy ó, ez milyen patetikus, hogy a demokrácia ünnepe meg minden. Szerintem aki ezt így akarja megélni, annak engedjük meg, hogy ő ezt így élje meg, és vannak országok, ahol sokkal ünnepibb ez a nap, mert tényleg arról szól, bármennyire is furcsán hangzik, hogy dönthetünk. Most mi dönthetünk a politikusainkról. És nyilván a településeink fejlődési irányáról. Az első szavazók igen, azt is, de biztos, hogy elhangzott ez már többször, hogy 1 millió olyan fiatal van, aki először voksol idén Romániában.
Ezért nem kis szám, valljuk be.
És idén először haladja meg a 18 és 35 év közötti fiataloknak a száma, a 65 év fölöttieknek a számát. Tehát nagyon-nagyon sok fiatal van, és az iskoláknak is nagyon nagy a felelőssége, a tanároknak, az oktatási intézményeknek is nagyon nagy a felelőssége abban, hogy tudatosítsa a fiatalokban azt, hogy miért fontos nekik, mit jelent a választásokon való részvétel, mit veszíthetünk, és mit nyerhetünk azzal, hogyha ott vagyunk.
Mondjuk el még egyszer, hogy az Országos Magyar Diák Szövetség ingyenes buszjáratokat indít az erdélyi egyetemisták számára vasárnap június 9-én, reggel 9-kor indulnak a buszok, és este 7 órakor térnek vissza, és pontosan milyen útvonalon közlekednek, az Országos Magyar Diák Szövetség Facebook oldalán elérhetőek ezek az információk, és mi azt mondjuk, hogy június 9-én választanak bennünket és a Marosvásárhelyi Rádiót.
Igen, mert hogy az információhoz való hozzáférés, a hiteles információhoz való hozzáférés is ugyanolyan jog, mint a szavazati jog. Tehát szavaznak és választják a Marosvásárhelyi Rádiót.
Farkas István, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, és jövök majd hírekkel ma 15 óra után, tisztelt hallgatók, ez itt a reklám helye, maradjanak, és leszek vasárnap is.